5. fejezet. 2 hét múlva utaztak Pozsonyba. Liszt Ádám igen buzgón és ügyesen megszervezte a hangversenyt, most már merészebb volt abban is, hogy megkeresse azokat a mágnásokat, akik az Eszterházi Palota házi hangversenyén lelkesen ajánlották meg a fiú tanítatására való ösztöndíjat. És íme azok, akiket meg tudott közülük találni, minden vonakodás nélkül nagy szívességgel állottak szavuknak. Akiket nem talált Pozsonyban, azok helyett akadt más. Ott volt például egy gróf Bethlen Ferenc nevű fiatal arisztokrata. Az halván a dologról önként ajánlotta fel a tehetséges fiúcska támogatásához a hozzájárulást. A hangverseny szép sikerrel folyt le, a főméltóságú herceg ugyan nem volt jelen, de azért előkelőségekben nem volt hiány. A költségek levonása után még maradt némi pénz Liszt Ádám erszénye számára a hangversenyből is. Mindez a gyereket kevésbé érdekelte, mint az az érdekes esemény, hogy Pozsonyban Cirkel Szepivel találkozott. Egyenesen beleszaladt az utcán. A két gyerek elámult ezen a találkozáson. Kitűnt, hogy Szepi addig könyörgött volt az apjának, míg az behozta a Pozsonyban élő nevezetes festőhöz, Lüdgendorf Leinburghoz. A festő megnézte a szeplős, sváb gyerek rajzait, és a fiút ott tartotta magánál. Most ott állt, egymással szemközt a két doborjánik gyerek, és boldog zavarában egyik sem tudta, hogy mit beszéljen. Gyere el hozzánk, mondta Szepi, nézd meg, milyen finom, nagyszerű úri házban vagyok. Együtt mentek el Liszt papához engedelmet kérni. A papa előbb gyorsan információt szerzett be a fogadóban, hogy ki az a Lüdgendorf Leinburg, és amikor meghallotta, hogy az nem csak nevezetes művész, hanem nemes ember is, rögtön elengedte a fiát. A két gyerek elment a Szepi mesteréhez. A festő nagy örömmel fogadta a látogatót, mert előző nap ő is ott volt a hangversenyen. Összegyűlt az egész család a csodagyermek bámulatára, és Szepi nem győzött gőgösen tüntetni azzal, hogy ez a csodagyermek az ő legsajátabb doborjáni földie és játszópajtása. Később a festő kiengedte a kertbe a csodagyereket, a festőinast és saját gyerekeit. Térdig érő hófehér lett a kertben, a gyerekek nagyszerűen hancúroztak, verekedtek és hólabdáztak egészen ebédidőig. Ekkor a festő átizent Liszt Ádámnak, hogy a gyereket ott tartotta ebédre. A hólabdázás, a zabolátlan játék, szokatlan boldogsága hatalmassá nevelték a gyerek étvágyát. És méghozzá székely gulyás volt ebédre, amit mód felett szeretett. Úgy falt, mint a farkas. Egészen otthon érezte magát, mindenki tegezte és pucinak szólította, mint otthon. Ebéd után megint játszani mentek. Amikor elunták a futkosást a hóban, behúzódtak a konyhára melegedni. A tűzhely szélén ott állott a nagyfazék székelygulyás, ami ebédről megmaradt. Mit szólsz a mesterem leányához? Kérdezte Szepi titkos hangsúllyal, szeplői alatt elpirulva. A csodagyermek elgondolkozva nyúlt a fazékba ujjaival, és szájába tett egy gusztusos húsdarabot, amelynek nem tudott ellentállni. Szép kislány, bólintott, de én az ilyen kicsikkel nem tudok barátkozni. Hogyan nőncök, talán a nagyok szóba állnak veled? Ő új húsdarabot vett ki a fazékból, és gőgösen felett. Velem? Nekem Unger Karolin a legjobb barátnőm. Az egy híres énekesnő. A föld kerekségén neki van a legszebb hangja. Mondhatom, igen jóba vagyunk. Szepi tanácstalanul sandított pajtására. Nem tudta, higgyen-e neki vagy sem. Ugyanekkor a festő és felesége állottak meg a konyha ajtóban. Jól meg vagytok? Nem kell semmi? Hát csak beszélgessetek. Azzal már mentek is vissza a lakásba. Arcukon furcsa mosoly játszadozott, és visszahallatszott a konyhába, amint a festőné így szólt az urához. Láttad? Mekkora művész, és amellett tisztára kisgyerek. Ugyanazzal az ujjával tortoskodik székelygulyást a fazékból, amellyel olyan istenien játszik Beethoven. Ezek meghallották. Szepi kajánul pillantott a híres énekesnő jó barátjára. Az pedig zavartan szopta tisztára ujjait, és fülük piros lett. Ettől fogva nem is érezte itt jól magát. Hamarosan elbúcsúzott és hazatért apjához a fogadóba. Általában nem jól érezte magát Pozsonyban. Sok volt itt a mágnás, és noha a grófok mind rendkívül kedvesek voltak hozzá, sőt áldozatkészek is, őt megint az a megmagyarázhatatlan lázongás marcangolta, amely mindig felszakadt benne, amikor apját alázatosan és szolgai módon látta hajlongani a főurak előtt. Érezte, hogy hálásnak kellene lennie azok iránt, akik pénzt ajánlanak tanítatására. Mégis valami különös bosszúvágy izgatta ellenük. Tudta, hogy csúnya, amit érez, és ezért kellemetlen, idegesítő zűrzavar támad benne. Szeretett volna Pozsonyból mennél hamarabb hazakerülni. Mentek is nem sokára Bécsbe, és ott újra kezdődtek a Csernyi és Salieri leckéivel telt napok. De élete egészen másképpen tellett, mint azelőtt. Az emberek kezdték ismerni, nem ritkán az utcán is megszólították olyanok, akiknek kilétéről fogalma sem volt. Minden héten kétszer-háromszor is megesett, hogy előkelő házakhoz uzsonnára hívták. Apja mindig pontosan megmagyarázta, hogy milyen házhoz mennek, kit hogyan kell szólítani, és ha a zongorához ültetik, mit kell magától játszania. Az ilyen uzsonnákon össze-vissza ölelgették és csókolgatták, és mindig valami ajándékkal engedték el. Leggyakrabban kis bársony erszényt kapott, és abban két aranyat, ötöt, sőt, tizet is. Az aranyagat eltette apja, ő pedig eltette az erszényt. Egész sor ilyen erszénye volt már otthon, de kapott egyebet is, finom játékokat, kottát, díszkötésű könyveket. A hangjegyüzletekben mindenütt ismerték. Már apja nélkül járt kelt ezekben az üzletekben, minden kottát fellapozott, minden zongora hangját megpróbálta, beszélgetett a vevőkkel, akik érdeklődve megszólították. Néhol a féle lábatlankodó fiúnak kezelték eleinte, hiába volt csoda gyerek. De hamarosan más szemmel néztek rá. Volt a Grábenen egy kotta kereskedés, annak öreg és savanyú tulajdonosa először majdnem kinézte a boltból. Nem ismerte meg. Kérnék szépen valami nehezet, mondta a gyerek. Minek az? Szeretném itt lejátszani, és ha tetszik nekem, akkor hazaviszem, de nagyon nehéz legyen. A boltos bosszankodva nézett rá, aztán elé keresett egy számot, oda tette eléje, és kárörvendő hangon mondta, tessék, ha nehéz kell, hát itt van, ezt még eddig nem játszott el senki, most henceg. Hummel Hámol zongora hangversenye volt ez. A fiú még nem ismerte. Először átszaladt rajta a szemével, aztán visszaforgatott, hogy lejátsza. Neki fogott, és hiba nélkül pontosan végigjátszotta az előírt eredeti időmértékben. Az utolsó akkord után csúfondárosan hátra nézett a boltosra, de az már akkor nem egyedül állott a háta mögött. Oda gyűltek a kereskedés alkalmazottai mind, és a betoppant vevők is mind oda sereglettek. Lehetett hallani félhangon ez a kis liszt. Na fiam, mondta a boltos, zenében öregettem meg, de ilyet még nem láttam. Mozart nem tudhatott így zongorázni. A kottát neked adom, vidd haza, és gyere be minél többször. Nem sokkal karácsony után ugyanebben az üzletben az öreg boltos egy kis füzetet lobogtatott feléje, amikor belépett. Ezt vidd haza apádnak, boldog lesz. Mi ez? Ez az Allgemeine Musikzeitung új száma. Most küldte Lipcséből Breitkopf és Hertel. Rólad is. Elolvashatod. A gyerek leült és odaforgatott, ahol a kritika állott. Gyorsan megtalálta. Azonnal belemerült. December 1-én a Landstand teremben Liszt Ferenc hangversenyezett egy magyarországi születésű 10 éves fiú. Megint gyermekvirtuóz, aki az égből hullott le, és a legnagyobb csodálatra ragad. Amit ez a fiú korához képest művel, az a hihetetlennel határos. Az ember kétségbe vonja a fizikailag lehetetlent, ha hallja, hogyan mennydörgez a fiatal óriás töretlen erővel, hummel, nehéz és kivált az utolsó tételben nagyon fárasztó szerzeményét. De érzés, kifejezés, színezés és minden finomabb árnyalat is rendelkezésére áll, mint hogy ez a zenei csoda állítólag mindent prima vista lejátszik, és a vezérkönyv olvasásában nem találni párját. Óvja polihimnia a zsenge növényt, és védje meg a lombfosztó viharoktól, hogy nőjön és terebélyesedjék. A fantáziát nevezzük inkább capriccionak. Közjátékokkal egymásba sorozott témák még nem szolgálnak rá erre a manapság túl könnyen használt előkelő elnevezésre. De kétségkívül nagyon kedves volt, amikor a kis Herkules Beethoven A-szimfóniájának andantéját és Rossini Zelmirájából való egyik kantiléna motivumát egyesített és utcolván egyetlen tésztává gyúrta. Ez Deus in nobis. Tudod-e, mi az a latin mondat a végén? Hogy ne tudnám, én tudok latinul. Van bennünk Isten. De miért mondod ezt ilyen haragosan? A gyerek vállat vont, nem felelt. Még témfergett egy kissé a boltban, aztán került, fordult és hazament. Apját otthon is találta. Kedvetlenül tette elé a folyóiratot. Liszt Ádám mohón kapott utána, izgatottan olvasta, és a végén boldogan kiáltott fel. Nagyszerű, gyönyörű! Anna, hallgass ide, mit ír a fiadról a zenei szaklap! Az anya bejött a konyhából, és elragadtatva hallgatta. Hát te miért nem örülsz? Fordult meglepetve a fiúhoz az apja. Hát mi az? Te gyerek, csak nem sírsz? De sírt. Eddig győzte, most kitört belőle. Haragos könnyek csorogtak arcán, vonagló szájjal mondta. Miért nem volt jó az én fantáziám? Mindenki azt mondta, hogy jó. Salierinek is tetszett, Cserginek is, Rossininak is, csak neki nem, aki ezt írta. Dühösen vágta sapkáját az ágyra, elfordult, leült az asztalhoz, és némán tovább sírt. Hát ne légy bolond, te gyerek, hiszen ez remek kritika. Aki ezt írta, az ért a zenéhez, és Rossini nem... Nem bánom, én többet nem fogok fantáziálni. Ha nekik nem tetszik, hát akkor jól van, bánom is én. Még jobban sírt. Apja, anyja csodálkozva fejcsóválva néztek egymásra. Liszt Ádám felkészült, hogy hosszabb előadást tartson a síró zongoraművésznek, de az asszony csendesen odaszólt neki. Most hagyd, amíg megnyugszik. Fél óra alatt kísírta magát a gyerek, de még soká nem nyugodott meg. A kritika nem enyhülő tövisként maradt meg a szívében. Komoran járt kelt, és a kotta üzletben, ahol most már minden nap megfordult, állandóan sértett arccal nézegette az újonnan érkező hangjegyeket. Ez a Cappi-féle zenemű kereskedés volt, ahol naposszat ott üldögélt Diabelli, a zeneszerző, a tulajdonos csendes társa. Diabellivel igen szeretett beszélgetni, mert az valaha jól ismerte Haydnt, és sokat mesélt róla. Bizonyos bizalmasság fejlődött ki az öreg gitármester és a csoda gyerek közt. A fiú annak sem mondta el önérzete titkolt sebét, de folyton arról beszélt neki, hogy szeretne komponálni. Szeretné megmutatni, hogy mit tud. Eljátszotta neki a Tantum Ergót, és dicséretet kapott érte. Tudod mit? Mondta a ravasz tekintetű ember. Megengedem neked, hogy variációkat csinálj az én keringőmre. Arra híres keringő része ismered? Hogy nem? Arra minden nagy muzsikus csinált már variációkat itt Bécsben, hogy többet nem mondjak, Beethoven is nem kevesebbet, mint 33-at. Hogy ne, hiszen játszom. Na ugye? Hát, ha nagyon ügyes variációkat csinálsz rá, megkérem Cappi urat, hogy jelentesse meg. A gyerek újongva kezet csókolt Diabellinek, és már is futott haza. Neki esett a zongorának. 3 nap múlva szépen leírt szerzeménnyel jelent meg a Cappi üzletben. Diabelli kezébe nyomta a kottát, és maga a zongorához ült. Lejátszotta. Diabelli csak annyit mondott a végén. Aztán félrevonult üzlettársával, Cappival. Pár percig tárgyaltak, aztán odajöttek a zongorához, és eljátszották vele a variációkat még egyszer. Összenéztek, bólintottak. Majd Diabelli így szólt. Rendben van. Ki fogjuk adni? A gyerek mind a kettőnek kezet csókolt. Rohant a nagy hírrel Csernyihez, rohant Salierihez, rohant haza. És ettől kezdve az újdonsült szerző izgalmait élte napról napra, hétről hétre. Először azt hitte, hogy pár napon múlik, és már kint lesz a kotta. Gyötrődve látta, hogy erről szó sem lehet. A kottát szúrni kellett, és a szúrót a kiadócég túlhalmozta munkával. Ő már kialkudott volna hetekben, de most már kitűnt, hogy az ilyen kiadás hónapok kérdése. Pedig nem volt nagyobb vágya, mint ezt a kottát odavágni a világ elé. Hadd lássa az az Allgemeine Musikzeitung, hogy kivel van dolga. De a kotta kiadás izgalmát elnyomta egy újabb izgalom, apja megint hangversenyt szervezett. Az első olyan jól sikerült, és a gyerek híre az elmúlt 2-3 hónap alatt úgy elterjedt Bécsben, hogy új hangversenyt rendezni kitűnő üzletnek ígérkezett. A pénzre pedig szükség volt, mert Liszt Ádám most már igen vérmes terveket forgatott a fejében. No, a terveit nem szokta előre közölni családjával, elejtett megjegyzéseiből érthető volt, hogy részletesen kidolgozott tervezet mozog a fejében. Ezt a hangversenyt az Augartenbe helyezte Liszt Ádám. Megint futkosott reggeltől estig, a gyerek megint reggeltől estig gyakorolt. Főszámnak Hummel Hámol zongora versenyét választották, azt a nagyon nehezet. És az előkészületek közepette egy este az apa következő kijelentéssel lepte meg a gyereket. Holnap délelőtt kevesebbet fogsz gyakorolni, 10 órára elmegyünk Beethovenhez. Hová? Ugrott fel a fiú meghökkenve a zongora mellől. Beethovenhez, hiszen értelmesen beszélek. Eleget dolgoztam, míg ennél a Schindlernél ki tudtam verekedni a dolgot. Az új ruhádat fogod felvenni. Beethoven nem hall semmit, fel kell neki írni, amit mond az ember, majd inkább én fogok írni, mert a te macska kaparásodat unná. Beethovent ismered képről, arról nem kell magyaráznom semmit. Lesz még ott egy fiatalabb ember, olyan 28-30 éves forma, a Schindler, az ő tótumfakja. Annak nagyon kedvében kell járni, mert nagyon sok függ tőle. Aztán esetleg ott lesz egy 16 éves fiú, az Karl, a Beethoven unokaöccse, akit nagyon szeret. Előre figyelmeztetlek, hogy rendesen viseld magad. Az öreg nagyon mogorva, és ha valami helytelen teszel, vagy mondasz, csúnyán le fogsz idni. A gyerek csak fél füllel hallotta apja intelmeit, egész lelkét elfoglalta a hallatlan gondolat. Látni fogja Beethovent, és beszélni fog vele. Aznap este sokáig nem tudott elaludni. Mikor az álom és az ébrenlét között hányódott, folyton ott látta magát a nagyember előtt, amint az lehajlik hozzá. Másnap pontosan 10 órakor kopogtattak a Beethoven lakásán. Egy élénk fiatal férfi nyitott neki ajtót. Milyen kedvében van a mester? Kérdezte Liszt Ádám aggodalmasan. Harapós, felelte Schindler, de reméljük a legjobbat, erre tessék. Beléptek egy szűk és zsúfolt szobába, a zongora mellett ott állott a félisten. Alacsony, zömök, széles vállú. Sötétkék házi kabát rajta. Fejét előre szegte. Hatalmas homloka támadóan domborult előre, és ahogy busa szemöldökei alul ellenségesen pillantott a belépőkre, ideges, haragos türelmetlenség lobogott tekintetében. Ne beszéljen semmit, súgta halkan Schindler, itt a ceruza írjon. Az apa írt. Ott állottak halálos és feszült csendben. A gyerek, akinek kezét az apa eleresztette, zsibbadni érezte térdét és lüktetni halántékát. Magában gondolattanul, mint az eszelős, csak ennek a napnak dátumát ismételgette. 23 április 12, 23 április 12, gondolni képtelen volt bármit is. Hevesen imádta ezt a bikanyakú, gyilkos tekintetű, süket embert, és rettegett tőle. Soha még ezt nem érezte. Aki előtte állott, azt hihetetlen nagynak, végzetesnek és félelmesnek tudta ebben a pillanatban. Schindler átvette a megírott cédulát, és odatartotta Beethoven elé. Az átfutotta, és a süketek különös tompa hangján nyersen ezt felelte rá, ki nem állhatom a csoda gyerekeket. A fiúra rá sem nézett, még az apára sem. A semmibe nézett, és türelmetlensége jeléül idegesen dobolt ujjaival a zongora fedelén. Most Schindler gyorsan írni kezdett, sokat írt, a félisten egyik lábáról a másikra állt. Olyan volt, mint az oroszlán, amelyet ingerelnek. Schindler odatartotta az írást, ő végigfutotta, arcán ideges rángatódzás villáma futott át, most még nyersebben felelt. Hangversenyekre nem járok, témát nem adok. És a semmibe tekintve tovább dobolt ujjaival a zongorán. Schindler odasúgott, sajnos nem sikerült, búcsúzzanak el. Liszt Ádám zavartan meghajolt, a gyerek követte példáját. Indultak kínos zavarban kifelé, és még ki sem jutottak a szobából, a félisten már háttal fordult feléjük. A szomszéd szobában Schindler sebesen így szólt, ne vegyék ezt véglegesnek. Az öreg ma feltűnően rossz hangulatban van, sohasem szokott ennyire barátságtalan lenni, gyerekekkel meg éppen mindig kedves. Meg nem foghatom, hogy mi ütött ma hozzá. A magam részéről nem fogom ennyiben hagyni a dolgot, bízzanak bennem, viszontlátásra. Már kívül is voltak az ajtón. A gyerek halálsápadtan pillantott fel apjára, az nem szólt semmit, csak a szájába harapott és csóválta a fejét. Már messze jártak, amikor a fiú megmerte törni a csendet. Papa, maga mit írt neki? A te nevedben írtam, hogy jöjjön el a hangversenyre. És Schindler mit írt neki? Hogy adjon témát lepecsételt borítékban, te majd a hangversenyen felbontod és fantáziálni fogsz a téma fölött. Többet nem beszéltek. A fiú otthon mindjárt leült gyakorolni. A Hummel gyakorolta, és közben félfüllel hallotta, hogy apja kurtán furcsán lerázza anyja érdeklődését, hogyan volt, mint volt. Délután, amikor egyedül maradt, szabadon adta át magát gondolatainak. Kimondhatatlanul szenvedett. Csak az okozhatott volna neki ilyen fájdalmat. Ha kiderül, hogy őt a jóisten ki nem állhatja, az a jóisten, akihez minden reggel és minden este olyan boldog és odaadó rajongással és bizalommal imádkozik. De hogyan is lehetséges az, hogy Beethoven ilyen volt hozzá? Beethoven. Lehet ez? Tehetetlenül csodálkozott és leült a zongorához Beethovent játszani. Mélyen gondolkozva kapott bele hol egy zongoraszonáta részletbe, hol egy szimfóniába. A zongora mélyen, érzelmesen és nemesen dalolt az ujjak alatt, mintha válaszolt volna a feltett kérdésre. Nem hihetem, mondták a billentyűkön csúszó ujjak. Ne is hidd! Felelte a hangok csodálatos és végtelen tartalma. Ő nagy és jó. De hogyan történhetett akkor, ami történt? Az a lélek, amely első eszmélése óta vakon és szenvedélyesen imádta a nagy embert, most megdöbbent zavarral gyötrődött a zongora felett, és egyszerre elvesztette értelmét és hitét életnek, muzsikának, világnak. Olyanféle érzés volt, hogy elvesztette egy testrészét, és olyanféle, hogy most már Az odakint folyó életnek nincs semmi értelme. Az emberek hagyjanak mindenütt mindent abba. Mély sóhajjal hagyta abba, amit éppen játszott, a 7. szimfónia Allegretto tételét, középen szakítva ketté a cselló bűvályos andalgását, amely lelkében zengett. Elfordult tőle végtelen szomorúsággal, és gyakorolni kezdte hangverseny számát. Bánatos volt és árva, mint az olyan gyermek, akit igazságtalanul keményen megvertek. A hangverseny kezdete előtt nem lehetett szabát venni. Szótlanul és szórakozottan ő döngött a művész szobában, egyszerre csak apja lihegve rontott be hozzá. Itt van Beethoven, óriási esemény, évek óta nem történt, hogy elment volna egy hangversenyre, most aztán nagyon vigyáz, és tégy ki magadért. A fiú nagyot kiáltott, maga sem tudta, mit mond, így gondoltam. Amikor kiment a dobogóra, azonnal meglátta. Ott ült az első sor szélén. Most nem ideges mogorva kifejezése volt az arcának, hanem kifejezhetetlenül szomorú és komoly. A terem különben szorongásig megtelt, olyanok is befurakodtak, akiknek már nem jutott jegy. Egymás hegyén hátán szorongtak hátul az áldogálók, ő úgy játszott, mint még soha. Olykor lopva lepillantott a Beethoven arcára. Azon az arcon látszott, hogy egyetlen hangot sem hall az egész hangversenyből, viszont úgy ült, hogy nem láthatta a játszófiú kezét. Muzsikus abból legalább fogalmat kapott volna a gyerek játékából. Nem látott, nem hallott semmit, csak ült a helyén, mozdulatlanul széles száját keményen összeszorítva, meghökkenő arcát előre szegve. Az egyes számok után nem tapsolt, csak ült mozdulatlanul. Végül következett a szabad fantázia. Liszt Ádám beszette a témákat, Beethoven meg sem moccant. A gyerek átvette a cédulákat és elkezdte a nagy mutatványt. Egész lelkét beletette abba, amit játszott, pedig tücsköd bogarat kellett össze-vissza játszania. De ő most Beethovennek játszott, aki mindebből nem hallhatott semmit. Soha eddig nem hallott tapsvihar következett a fantázia mutatványa után. A csodagyermek felállott és hajlongott, meghajlott Beethoven felé is, és ekkor látta, hogy a félisten felállott, és közeledik feléje. Beethoven cammogó, medve léptekkel feljött a dobogóra, oda lépett hozzá, hóna alá nyúlt, magához emelte, és melléhez szorította. És gyengéden, hosszan megcsókolta. Megcsókolta a homlokát. Fergeteges taps dörgött a teremben. Aztán letette a gyereket, és lelépett a dobogóról. A szorongó tömeg áhítattal nyitott neki utat. Még sokán lehetett szemmel látni, amint ketté válik előtte, és összecsukódik mögötte a közönség tömörs tömege. A gyerek most már nem hajlongott a tapsokra. Ott állt a dobogó szélén mozdulatlanul, mint aki fényességes látomást lát.